kávézó a világ végén, és mint említettem, a mezőgazdaság lesz a témánk itt a 2024-es első adásban, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos téma, egyértelműen érinti a jövőnket, nagyon-nagyon is érinti, és egy nagyon komoly szakértő van ez ügyben itt a stúdióban, Zajás István, aki a Danóba Kft. Ügyvezetője és agrárszakértő, és mi egyébként már régóta dolgozunk együtt, úgyhogy ő forgatja a szemét a szakértő, de én tudom, hogy ez csak a szerénység beszél belőle, mert hogy Isten, te már azért nagyon-nagyon régóta ezen a területen dolgozol, hogy honnan indult a te mezőgazdasági karriered, és hogy jutottál oda, ahol most vagy?
Hát a nagyon-nagyon régóta, üdvözlöm a hallgatókat, a nagyon-nagyon régóta az valóban igaz, sajnos. Ez így van.
Nem akartak leöregezni, Bekszó. Nem ez volt a célom.
Ez stimmel. Hogy indult, úgy agrár végzettségem van, és utána pedig különböző mezőgazdasági cégeknél dolgoztam, főleg multiknál, ahol a mezőgazdasági input anyagokat, műtrágyát, növényvédőszert gyártottuk, forgalmaztuk, javasoltuk a gazdálkodóknak. Dolgoztam amerikai cégnél, Norwing cégnél, finn cégnél, osztrák cégnél, és 5 évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy lehetne talán ezt másképp, egy kicsit környezettudatosabban, egy kicsit precízebben, pontosabban, és akkor alapítottuk meg a saját cégünket.
Miért jutottatok el ehhez a döntéshez? Tehát mi az, amit láttok, hogy jelenleg probléma a most már jó néhány évtizede gyakorolt ipari mezőgazdasággal?
De probléma, hogy a mezőgazdaság nehezen változik, nem nagyon szeretnek változni. Ugye az emberek alapvetően konzervatívok, de itt a mezőgazdaságban talán még jobban. És nem tudom, mennyire tudják a hallgatók, de az Európai Unió forrásának jelentős része, közel a fele a mezőgazdaságra megy el, annak a nagy része ugye támogatásokra. Különböző címeken, nagyon sok jogcímen kapnak a gazdálkodók támogatásokat, és...
Tulajdonképpen nincs nagyon sok olyan szakma, amit voltak éppen a támogatások nélkül nem is nagyon lenne életképes. Ha jól tudom, a jelenlegi mezőgazdaságra azért ez nagyjából igaz, hogyha nem lennének támogatások, akkor nem is igazán lenne életképes?
Hát ez teljesen nem igaz, mert az Európai Unión kívül Amerikában, Kanadában, Ausztrália, Új-Zéland, azokon a helyeken, ahol, valljuk be őszintén, ahol a világcsúcsok születnek, tehát például a búza világcsúcs Új-Zélandon van, a kukorica világcsúcs Amerikában, tehát érdekes, hogy pont ott vannak a világcsúcsok, ahol nincs támogatás, nem tudom, lehet, hogy egy kicsit a verseny az egy az embereket arra ösztökéli, hogy egy kicsit jobban mozogjanak, új dolgokat kipróbáljanak, keressenek. Egy picit el van kényelmesedve. Európa talán lehet még jobban Magyarország mezőgazdasága, és sok-sok jó éven vagyunk túl. Amikor, hogyha az emberek maguk a gazdák is elmondják, ha nagy hibát nem vétettek, akkor nyereséges termesztést folytatnak. Na most, hogyha neked van egy pár száz hektáros gazdaságod, az évről évre nyereséges.
Minek törnéd magad?
Miért változtass? Miért változtass? Úgyhogy jelenleg a mezőgazdaságban ugyanaz van, mint 50 éve, azért más iparágakban, ha visszanézünk bárhova, azért nem ugyanaz van, mint 50 éve, tehát itt egy nagy előrelépésre, változásra lenne szükség, ami el is indult egyébként, és mi is szeretnénk ebbe aktív katalizátorok lenni.
Tehát ti is ezt láttátok, hogy itt változásra van szükség, és akkor láttátok is, mivel, hogy ilyen körökben mozogsz, te láttad is, hogy akkor mi lehetne esetleg az az irány, ami felé lehetne mozdítani még ezt a nagyon konzervatív magyar mezőgazdasági irányt is.
Igen. Az előző cég, ahol dolgoztam, ott hozzám tartozott a beszerzés, a világ számos országában voltak gyártók, beszállítók, onnan hoztuk be a termékeket, rálátásom volt, és láttam, hogy világ számos részén újabb termékeket, más típusú termékeket használnak, mint amit itt Magyarországon, és hogy ezt lehetne másképp is. És láttuk, beszélgettünk gazdákkal, nem sokan, de minden 10., 20., 50. nyitott volt ilyen új környezetbarát, zöldebb megoldásra, vagy amivel precízebben, pontosabban tudnak gazdálkodni, és mi úgy gondoltuk, hogy ha erre van igény, és mi hittünk ebbe, hogy egyébként meg erre felé kellene menni, tehát hogy ez a jövő, akkor próbáljuk meg. Vettünk egy mély lélegzetet, én ott hagytam egy multicég jól fizető állását, vezetői állását, és beleugrottunk a mély vízbe.
Mielőtt ezt jobban kifejtenénk, hogy ez mit jelent, ez a mély víz, hogy hol vagytok, még egy picit a magyar helyzetről beszéljünk, hogy szerintem azért sok mindenki fejében mindig az úgy él Magyarország, és lehet, hogy aztán ez így van, hogy Magyarország egy nagyon jó adottságú, nagyon jó talajviszonyokkal rendelkező mezőgazdasági, valamikor mezőgazdasági nagyhatalom, talán most már nem nagyhatalom, de még mindig egy nagyon-nagyon erős mezőgazdasági ország. Ez így van, vagy azért most már azért sajnos ez nem mondható el rólunk?
Én úgy gondolom, hogy még mindig elmondható, tehát a arányosan Magyarország a top 3-ba van a mezőgazdasági területek arányát tekintve. Tehát alapvetően mezőgazdasági országnak is hívhatnánk akár, bár a GDP-hez való hozzájárulása ettől lényegesen kevesebb, de jók a lehetőségeink. Sajnos a technológia, a hatékonyság nem megfelelő, a talajok mérjük évről évre romlanak, még mindig jók, de romlanak, de vannak olyan országok, akik jobb körülmények között gazdálkodnak, például Ukrajnába több méter mély humuszréteg lehet, ahol könnyebb gazdálkodni.
Az aknák alatt nagyon jó fekete föld van.
Igen, ki kell kerülgetni szegényeknek. Itt Magyarországon hát azt a 4-5-6%-os szerves anyag tartalmat az sikerült most már 1-2-3-ra ledolgozni, idézőjelbe, de ezek még mindig nem rossz értékek, de a trend az nem jó. A szakma kezdi ezt most már lassan észrevenni, hogy itt valamit tenni kell.
Tehát az történt, hogy itt ezért 50 éve mi hátradőltünk, hogy itt szuper jó talajunk van, és ezt szépen elkezdtük kizsákmányolni, de nem, egyáltalán nem forgattunk vissza ebből semmit, és már ez azt jelenti, hogy azért ez a talaj humusz rétege, ez jóval vékonyabb. Ugye ezt úgy szokták mérni, hogy hány
aranykorona értékben mérik, még érdekes most is, habár azt a Habsburg Magyar Monarchia idején alakították ki, és az egyik fokmérője ugye különböző paraméterekben áll össze, hogy mennyi aranykorona, egy aranykorona, vagy esetleg egy nagyon jó, az 40-50 aranykoronás, tehát egy rosszabb, az 10-20 aranykoronás a föld, de annak például egy paramétere volt, hogy mennyire közel helyezkedik el főutakhoz, vagy Bécshez, tehát hogy ugye akkor logisztikailag jobb volt, és ugye annak semmi köze magához a földhöz, de egyébként meg valóban, hogyha egy földet jobban meg tudsz közelíteni, akkor annak nagyobb az értéke, tehát most ez egy fokmérője, mint hogy neked egy fokmérőt, hogy hány centi vagy, de abból még nem biztos, hogy tudjuk, hogy milyen az a megmenemi már. Igen, tehát, hogy romlik az állapot a talajoknak.
Oké, és akkor itt jön be az, amit ti a Danubánál is csináltok, és amit egyáltalán a reform mezőgazdaság hívei hirdetnek, hogy máshogy kéne hozzáálljunk ahhoz, ahogy a földhöz viszonyulunk. Mi az, amit eddig csináltok, és mi az, amit lehetne változtatni?
Hát ugye az olyan 70-es évektől megindult az úgymond a ipari mezőgazdaság, és egyre nagyobb mértékben elkezdtek műtrágyát és növényvédőszert használni. Ezt valahogy úgy mutatnám be a hallgatóknak, hogy mint mondjuk egy testépítő, vannak testépítők, akik súlyt emelnek, esznek, és alszanak és várják a növekedést, vannak pedig, akik erre rásegítenek azért különböző dolgokkal. Ez lehetséges, nem engedélyezett, de lehetséges. Tudjuk, hogy van ilyen, és akkor sokkal látványosabb és nagyobb a növekedés. Na mondjuk ilyen szereknek mondanám a nagy mennyiségű műtrágyák kiadagolását, vagy nagyon nagy mennyiségű növényvédőszer használatot, ami nem biztos, hogy mindig ezek indokoltak. De mivel a hatásuk látványos volt, ugye, hogyha egy testépítő olyan szereket használ, ami nem biztos, hogy kellene, de viszont azt veszi észre, hogy ő egy hónap alatt nő annyit, mint a másik egy év alatt, akkor miért ne tenni, és a gazdák is 70-es, 80-as évektől egyre jobban kezdtek rákapni a műtrágya használatra, és nem a föld adta a növényeknek azt a tápanyagot, amivel nőhettek, hanem infúzión kapták a műtrágyákból, és azzal fellettek turbózva ezek a növények, és egyrészt ez egy mesterséges folyamat, el lehet fogadni, hogy mondjuk ez szükséges, de a másik oldalról viszont ennek voltak negatív hatásai, hiszen a műtrágya vagy a növényvédőszer kiutatva a talajra az ottani élővilág számára káros.
Erre, ha jól tudom, akkor az egész műtrágyázást azt az első világháború után vagy során fejlesztették ki német vegyészek, pont azért, hogy a háborús helyzetben minél gyorsabban a rosszabb minőségi talajokon is lehessen élelmet előállítani, és aztán a második világháború után az amerikaiak megszimatolták, hogy volt ez, ebben azért van, ebben van némi lehetőség, és aztán így terjedt el a világon mindenfelé, de akik meg mellette állnak ki, azok meg azt mondják, hogy oké, szép és jó, hogy hagyjuk, de hogy hát ennek köszönhető az a fajta gazdasági növekedés, meg az, hogy mondjuk 8 milliárd ember tudunk etetni, hogy műtrágyát használunk, ha ezt elhagyjuk, akkor ilyen fogunk halni.
Valóban a második világháború során az a rengeteg robbanóanyag gyár, ami volt, az ugye arra aztán nem volt szükség. Ez a technológia kis átalakítással alkalmas volt utána nitrogén műtrágya előállításra, és a növény leginkább a nitrogéntől nő. Tehát, hogyha ember esetében mondjuk azt, hogy cukor, vagy zsír, tehát hogy ha azt adagoljuk, akkor attól nőni fogunk. Nem biztos, hogy
egészség. Nem biztos, hogy a legjobban.
Igen, de viszont nőni fogunk. És a nitrogén az nagyon látványos. Tehát, hogyha kiadják a nitrogént, akkor az bezöldül, megnő. Tehát azért csábító ereje van egy nitrogén műtrágyának. A legegyszerűbb módja, nem a legolcsóbb, de a legegyszerűbb módja az, hogy kiszórjuk a különböző nitrogén műtrágyákat. Holott mondjuk a fejünk fölött ugye a levegőnek a 70-80% a nitrogén, és nagyon sok olyan baktérium van, ami ezt mondjuk ingyen megköti a talajba, vagy a növénybe. Tehát nagyon sok egyéb lehetőség lenne, hogy ezt a nitrogént a növénynek adagoljuk, de a legegyszerűbb módja az, hogy megvesszük és kiszórjuk. És ez látványos, és jelentős termésnövekedést okoz.
Tehát igen, itt az van, hogy ez a, ha már a testépítős analógiát használjuk, hogy itt van valamikor volt egy ilyen lehetőség, hogy akkor lehetek is, nem tudom, szteroidot is használni, de már az van, hogy kvázi az egész sportágban mindenki szteroidozik, és már el se tudja képzelni, hogy lehetne szteroid nélkül
nehéz lenni a szervről.
Igen. Andorról is beszélve, hogy ugyanúgy a mellék hatásai is megvannak, mert hogy nagyon nagy, igen, a növényeknek, igen. Nyilván ránk gyakorolt hatása a talajra, meg hát azért az is szépen lassan kiderült, hogy elkezdjük ezt így boncolgatni, azért sokkal komplexebb dolog ez, mint hogy egyszerűen csak a nitrogéntől, igen, megnőnek a növények, de azért azt is lehet látni, hogy ugyanakkor a tápérték az viszont rohamosan csökken.
Így van. Tehát hogyha most megnézünk egy növényt, erre számtalan kutatás van, és megnézzük annak a vitamin és ásványanyag tartalmát, a töredéke annak, ami az 50-es, 60-es években volt. Tehát most akkor kérdés, hogy tényleg kell nekünk egy felfújt növény, és annak a fogyasztása, vagy esetleg egy kicsit kevesebb és minőségibb táplálék is elegendő, figyelembe véve, hogy úgy tudom, Magyarország nem áll túl jó helyen például a testsúly indexbe, tehát hogy feltétlenül kellene nekünk rengeteg kaja, meg sokat enni. Szokták mondani, hogy az egész világon 8 milliárd, tehát most nem Magyarországnak kell tartani a 8 milliárdot, Magyarországnak az itteni állampolgárokat, meg gazdálkodókat kell, az pedig eddig minden évben megtermelte. Tehát Magyarország annyira mezőgazdasági terület, hogy szerintem olyan még nem volt, hogy ne lett volna annyi élelmiszer, ami Magyarországnak mindig exportálunk.
Na jó, innen folytassuk, mert ez egy jó pont, hogy egy kis Roger Murphy Overpowered-del menjünk tovább, és aztán innen folytatjuk Zajács Istvánnal.